Az Inforádió jogi magazinját hallják 2019. október 17-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A jognak fundamentumként kell támaszkodnia az alapvető egyetemes erkölcsi igazságokra, jelentette ki az Inforádiónak a kúria elnöke a jövő szeptemberi hazai rendezésű 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódó erkölcs és jog címmel a kúrián rendezett szakmai konferencia szünetében. Rozgonyi Ádám kérdezte Darák Pétert.
Úgy fogalmazott, hogy a jog kicsit mint a szégyellősen viszonyulna az erkölcshöz. Mit lehet elmondani, hogyan viszonyul a jog az erkölcshöz, és fordítva az erkölcs a joghoz?
Hát erről a kérdésről ma nagyon magvas véleményeket és előadásokat hallottunk, hogy nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de talán felidézem egy korábbi mondatomat, amikor arról beszéltem, hogy a jogrendszer egy olyan eszközrendszer, amely visszatükrözi mindazt a méltánytalanságot, igazságtalanságot és a megtalált igazságot, békét, rendet, ami a társadalmunkban és a világunkban előfordul. Tehát egy egymással kölcsönhatáson álló két norma rendszerről beszélünk, ahol természetesen a jognak el kell fogadnia és fundamentumként kell támaszkodnia az alapvető egyetemes erkölcsi igazságokra, például a bibliai tízparancsolatra, vagy más az antik filozófiában is megjelenő értékre, például arra, hogy az ember nem élhet önmagában, hanem a személyiségi kiteljesedését csak közösségben érheti el. Ez egy nagyon-nagyon régi arisztotelészi gondolat, ami azt hiszem, hogy ma is meghatározó akkor is, amikor erkölcsről és jogról beszélünk.
Az definiálja a jog, vagy ismeri a jog, hogy mit lehet nevezni jó erkölcsnek? Tehát van a jó erkölcsnek egy definíciója is?
Van a polgári jognak fogalma erre, mégpedig akkor, amikor a jó erkölcsbe ütköző szerződés érvénytelenségéről beszél, és azt mondja, hogy a jó erkölcs nem egy egyéni felfogás vagy érdekkel azonosítható, hanem a társadalmi közfelfogás az, ami erkölcsösnek bizonyul. Ezt a megközelítési módot például a devizahiteles ügyekben is érvényesítette a bíróság.
Egyébként hol húzódik a határ? Mennyire mosódhat össze az erkölcs és a jog fogalma?
A jogállam egyik alapvető szabálya, hogy törvényeket meghatározott rendben kell elfogadni, és írott jog nélkül nincs jogi tényállás, nincs törvényi tényállás, tehát csak erkölcsi parancsolatokra hivatkozva ítélkezni nem lehet. A jogszabályokban kell megtalálni az erkölcsi tartalmat.
Későbbiekben, a jövőben nagyobb szerepe lehet az erkölcsnek, az általános emberi értékeknek? Gyakoribb hivatkozási pontok lehetnek a bírói gyakorlatban, a jogalkotásban?
Én azt hiszem, hogy nem szükségszerű pozitív jellemzője egy bírói gyakorlatnak, hogyha sokat hivatkozik az erkölcsre. Ez inkább azt jelenteni, hogy a jogalkotás nem az erkölcsnek megfelelő szabályokat alkot. Ha az erkölcsnek megfelelő törvények megszületnek, akkor elegendő a törvényekre hivatkozni akkor, amikor jogvitákat eldöntünk.
Szó volt még az etikáról, a morálról is. Ezek az erkölcshöz képest más-más fogalmak, vagy pedig valamilyen szinten kapcsolódnak ahhoz és a joghoz?
Hát etika alatt gyakran értjük egy-egy szakmai közösség közös megfontolásait. Szakmai etikai testületek működnek, például a biotechnológia vonatkozásában, vagy ugyanilyen testületekre lehet szükség különböző szakmai kamarák körében a egyes hivatások teljesítésének a megfelelősége szempontjából, például bírói etikáról is beszélhetünk. Tehát az etika valahol félúton van az erkölcs és a jogi norma között, de éppen ezért fontos közvetítő szerepe is van.
Darák Pétert, a kúria elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egyes világtendenciák szerint jog és erkölcs nélkül is szabályozható a társadalmi viselkedés. Erről Erdő Péter bíboros beszélt az Inforádiónak az Erkölcs és Jog című konferencia szünetében. Azt mondta, az új manipulatív technikák kijátsszák az ember döntési szabadságát és ezáltal emberi méltóságát. Rozgonyi Ádám interjúja.
Jelentős tendenciák vannak a világban, amelyek úgy gondolják, hogy a társadalmi viselkedést, mint olyat, lehet szabályozni jog és erkölcs nélkül. Tehát jog és erkölcs nélkül. Hogy ezek a gondolatok mennyire reálisak, az egy másik kérdés. Milyen úton? Hát például tömegtájékoztatással, gazdasági, biológiai, egyéb manipulatív lehetőségekkel. Természetesen ezeknek az utóbbiaknak hatalmas nagy hatása van az emberek viselkedésére. Ez ma már mérhető, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor azonban van néhány óriási hiányosság. Az első, hogy föltételezik azt, hogy ugyanakkor azért van jog meg állam, amelyik az ő működésük feltételeit biztosítja. A második, hogy ezeknek a működése kikapcsolja az emberek szabad döntését. Tehát mind a jog, mind az erkölcs valamilyen normát ad az ember elé, és aztán az emberi szabadság mérlegel, hogy követi, vagy esetleg áthágja azt. Na most ezekben az utóbbi szisztémákban erről nincs szó, hanem automatikusan a tudatos reflexió és a szabad döntés megkerülésével befolyásolódik az emberi viselkedés, amire mi azt mondjuk, hogy az emberi méltóságnak kevésbé felel meg. Tehát önmagában és teljességgel, ha kizárólagos, akkor ez a szisztéma nem kívánatos. De ehhez még hozzá kell tenni, hogy nem is nagyon reális, nem szól arról, hogy akik működtetik, azoknak milyen a legitimációjuk. Tehát mondjuk egy jogot az államnak a szervei működtetnek főszabályként, akiket valamilyen módon kiválasztják, általában demokratikus legitimációjuk van, választások révén kapják a megbízásukat. Na most a média, a gazdaság, a tudomány világában ez nem így van. Tehát az, hogy milyen célokból és kik azok, akik próbálják irányítani a közösség viselkedését, az nagyon különböző lehet. Tehát ezek azok a szempontok, amik miatt azt gondoljuk, hogy önmagukban ezek az új szisztémák nem elegendőek, hanem továbbra is rászorulnak a jog és az erkölcs környezetére. Ugyanakkor optimisták is vagyunk, mert mi hiszünk abban, hogy az emberi lény a teremtő akaratában rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek őt alkalmassá teszik arra, hogy szabad döntéseket is hozzon, és ez az igény az ember szívéből teljesen nem tűnik el akkor sem, ha igen bonyolultá válik körülöttünk a világ.
Milyen kapcsolata van a vallásnak, a teológiának és a jognak? Vagy milyennek kell ennek a kettőnek a kapcsolatának lennie?
Tehát nyilván egy mai államban különböző világnézetű emberek élnek együtt, különböző vallások is jelen vannak, szabadon működnek. Mégis, amikor a vallási reflexió az ember erkölcsi cselekedetéről beszél, és modelleket ad, akár parancsok, akár történetek, akár vizuálisan fölvázolt eszmények formájában, akkor ezzel elősegíti azt is, hogy az ember a társadalmi közösségben ezeknek megfelelően, másokat is tekintetbe véve működjön. Tehát alapvetően segíteni tudja a jognak a működését mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás területén, még akkor is, és ez egy fontos kérdés, hogyha ugyanakkor világnézeti pluralizmus van a társadalomban. Miért lehetséges ez? Azért, mert a vallások, főként az általunk ismert zsidó-keresztény körbe tartozó vallások, egy olyan kinyilatkoztatott örökségre hivatkoznak, vagy támaszkodnak, amely hitünk szerint az emberi természetben, az emberi szívben van beleoltva. Tehát mi meg vagyunk arról győződve, hogy az emberek általában képesek a legfőbb ide vonatkozó igazságokat felismerni. Ennek alapján pedig a legfőbb kérdésekben lehetséges egy társadalmi konszenzus is. Ahogy azt itt a mai délelőtt nagyon találóan idézték, a jog az erkölcs minimuma. Hát ebben a minimumban bízunk benne, hogy lehetséges a konszenzus.
Erdő Péter bíborost, esztergom budapesti érseket hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több száz embernek nyújt ingyenes jogi segítséget október 22-én a Budapesti Ügyvédi Kamara az első budapesti pro bono ügyvédi napon. A köztestület becslése szerint 10 000-es nagyságrendű azoknak a száma, akik nehezen jutnak jogvédelemhez vagy jogértelmezéshez. Rozgonyi Ádám kérdezte a szervező Budapesti Ügyvédi Kamara elnökét, Tótem Gábort.
A kamara ezzel a, mondjuk azt, hogy kampányszerű nappal szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az ügyvédség részéről, ha nem is intézményesen, de az egyes ügyvédek szintjén célszerű lenne, hogyha valami fajta ilyen közjóba sorolható segítséget nyújtanánk. Gyakorlatilag a kamara egy ernyőszervezetként és szervezőként abban kíván segítséget nyújtani, hogy a jogkereső közvéleményt összehozza azon ügyvéd kollégákkal, akik tudják és akarják vállalni, hogy az év egy napján meghatározott időkeretben segítik a jogkeresőket, akik egyéb úton, módon ügyvédhez nem tudnak, vagy nem biztos, hogy el tudnak jutni. A kamara egyrészt iroda helységet bocsát ezen kollégák rendelkezésére, másrészt az előzetes regisztrációt bonyolítja, és összehozza az ügyvédet a jogkereső ügyféllel.
Egy ilyen nyílt nap alkalmával kiket várnak? Ki a célközönség?
Mindazon személyek, akik valami miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy normál megbízás útján gondoskodjanak a jogvédelmükről.
Mennyi ügyfélnek tudnak segíteni körülbelül?
A politikai lehetőségeink határt szabnak annak, hogy egy adott napon hány embernek tudunk segítséget nyújtani és tanácsot adni. Ez körülbelül 350 és 400 fő, de értelemszerűen, hogyha a kamara által szervezett első ilyen rendezvény nagy sikerre talál a jogkeresők részéről, akkor elgondolkodunk azon, hogy jövőre esetleg kibővítenénk ezt a rendezvényt, és egy idő után abban is bízunk, hogy minél több kollégának kitüntetés vagy dicsőség lesz ehhez a körhöz tartozni, akik az év adott időszakában pro bono segítséget nyújtanak a rászorulóknak.
A segítségnyújtás a társadalmi szerepvállalás feladatának kell lennie egy ügyvédnek ma?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen a társadalom tagjaként nekünk is rezonálni kell az ott látható eseményekre, folyamatokra. Az ügyvédség társadalmi presztízsénél fogva szerintem fokozottan kell részt vegyen az ilyen típusú szerepvállalásokban, és azt kell mondjam önnek, amit talán kevésbé tudnak, hogy az ügyvédség intézményesen próbál nagyon sok területén segíteni a különböző bajba jutottaknak. A Budapesti Ügyvédi Kamarában évente két alkalommal irányított véradást szervezünk. Minden év decemberében a karácsonyi ünnepkörhöz kötődően ügyvéd kollégák gyűjtést szerveznek, és meghatározott célcsoportnak ezt a több milliós nagyságrendű összegyűjtött összeget átadják, és ebben az évben első alkalommal úgy gondoltuk, hogy az ügyvédség ezzel a szerepvállalással is a róla kialakult esetleges sztereotípiákat picit tudja árnyalni, és egy olyan oldalát is be tudja mutatni, ami eddig talán kevésbé volt ismert.
Tóth M. Gábort, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.